Mostban szeretett testvéreink, Izaiás próféta még Krisztus születése előtt 800 évvel mondott egy jövendőlést, egy proféciát, amelyet hallottunk ma az első olvasmányban, és annak is egy mondata így hangzott, akkor majd megnyílik a vakok szeme, a süketek füle hallani fog, ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és megoldódik a némák nyelve. Szent Márk evangéliumából pedig ma egy olyan részletet olvastunk föl, és nyilván ezt olvasta az egész római katolikus anyaszentegyház szerte a kerek földön, ahol ez a Krisztus születése előtt 800 évvel elhangzott jövendőlés szó szerint beteljesedett. Jézus meggyógyított egy tadogva beszélő süketet, ahogy azt hallottuk. Túl a konkrét eseményen arra gondoltam, hogy az esemény leírásának a margójára átelmélkedjük közösen mindazt, amit az események amúgy túl a történéseken jelképes formában is a lelkünkre kötnek, amire fölhívják a figyelmünket. Érdemes végig elmélkedni, mert igen-igen hasznos dolgokra fogunk rájönni. A Szent Márki híradásban az első gondolat az így hangzik, hogy eléje hoztak, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Érdekes módon nem írja le Szent Márk, hogy milyen kapcsolatban, milyen viszonyban vannak a dadogba beszélő sükettel azok, akik Jézushoz vitték őt. Lehettek a rokonai, akár szülei, lehettek barátai, vagy éppen testvérei, vagy éppen csak jó akaratú emberek. Mindenképpen olyan valakik voltak, akik szerették ezt az embert, és bizonyára hallottak Jézusról, tudták, hogy mire képes ő, és szerették volna, hogy Jézus a maga szeretetét ezzel az emberrel szemben is gyakorolja, megéreztesse. És az is érdekes és jó odafigyelni arra, hogy nem azt kérik, hogy gyógyítsa meg, ez a kérés nem hangzik el ajkukról, csupán csak azt kérik, hogy tegye rá a kezét. A korabeli szóhasználatban és a korabeli vallásos gyakorlatban a kézrátétel kettőt jelentett, egyrészt jelentett valami fajta felhatalmazást, ezt a szentelésekkor szokták használni, de általánosabb értelemben a kézrátétel az az imának a megnyilvánulása, az áldás adásnak egy gesztusa. Tehát valójában azt kérték ezek a névtelen jó akaratú, a dadogva beszélő süketet szerető emberek, hogy Jézus adjon áldást rá, imádkozzék érte, és amikor valakire áldást adunk és imádkozunk érte ilyen esetben, az akkor azt jelenti, hogy azt kérjük, hogy tudja elfogadni állapotát, legyen fizikai, lelki ereje szembenézni mindazzal a megpróbáltatással, mivel szembe kell néznie. Sokszor történik ez meg, hogy beteg ember kér a lelki pásztortól áldást arra, hogy el tudja viselni, vagy hordozni tudja keresztét. Másodszor megtudjuk azt, hogy ez az ember dadogva beszélő süket. Hát abban a korban nem nagyon figyeltek oda az ilyen embereknek a tanítására. Valószínű, hogy a sükettsége azzal is járt, hogy nem sokat tudott Isten világáról, hiszen Pál apostol fogalmazta meg, hogy a hit hallásból ered, és hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak. Hát neki alkalma sem volt hinni abban, akiről nem hallhatott. Legfeljebb a gyakorlatot látta, de hát az nem tudom, hogy milyen fajta hitet szülhetett az ő életébe. Harmadszor oda kell figyelnünk arra, hogy Jézus külön hívta a tömegtől ezt az embert, és ezt észre kell vennünk sok-sok jézusi csodánál, hogy Jézus külön hívja azt, akit meg akar gyógyítani, Jézus fázott a látványtól, a nyilvánosságtól. Jézus nem szerette dobra verni azt, amit tesz. Jézus a jót lehetőleg mindig titokban tette. És ezzel is fölhívja a figyelmünket arra, hogy ne akarjuk jó tetteinknek azonnal elnyerni a jutalmát. A látvány, vagy a látványt látóknak az elismerése az holmi apró pénz, az igazi fizetséget, jó tetteinkért azt mindig a mennyei atyától kapjuk, aki a rejtekben is látja azt, amit teszünk. Hát ezt jó lenne ugyancsak megtanulni. Negyedszer Jézus jeleket alkalmaz, fülébe dugja az ujját, nyálával megérinti a nyelvét. Ezzel valójában előre jelzi és felkészít bennünket a szentségekre. Jó tudjuk, hogy Jézus 7 szentséget alapított, és mind a 7 szentségnél 2 fontos tényező van, túl azon, hogy csak Jézus alapíthatott szentséget. Ez a 2 fontos tényező, van valami anyagi megnyilvánulás, tehát külső jel, ami megnyilvánulhat szavakban, illetve anyagnak a használatában, és a benső, a láthatatlan isteni kegyelem. Az 5. mozzanat, hogy megoldódott a nyelve. A közben járó ima elérte a hatását, eredménnyel járt. Beszélni kezdett, és érthetően kezdett beszélni. Tovább gondolva a történetet, kedves testvérek, mi keresztények azok az emberek vagyunk, akiknek Jézus nyitotta meg a fülét, akiknek Jézus oldotta meg a nyelvét. Az első, amit tennünk kell, háratelt szívvel megköszönni azt a mindenható Istennek, hogy hallunk, és ugyancsak háratelt szívvel megköszönni Istennek azt, hogy tudunk beszélni, azaz megnyílott az ajkunk, a nyelvünk. De amíg megköszönjük ezt, hogy hallunk, addig jó lenne odafigyelni arra, és azt tovább gondolni, hogy ugyan van halló készülékünk, de vajon van-e meghalló képességünk? Vajon meghalljuk-e azt az üzenetet, vagy azokat az üzeneteket, amelyeket a mindenható Isten prófétái, a maga eszköz emberei által el akar juttatni mi hozzánk? És ez a kép túlságosan általános, hogy miket kellene meghallanunk. Én most itt egyetlen egy dologra utalnék, ami a Szentlettkében hangzott el Jakab apostol tollából, mert az kinyilatkoztatás. Azt mondja az apostol, hogy ne tegyetek különbséget a személyek között, vagyis ne legyünk személyválogatók. A személyválogatás az egy olyan csapda, amiben észrevétlenül és nagyon könnyen bele tudunk sétálni, bele tudunk esni. Nem igen szeretek olyan spiket elmondani a saját életemből, ahol úgymond hősnek látszanék, de ahol levitézlettem, azokat elmerem mondani, csak azért, hogy mások is tanuljanak belőle. Egy ilyen történetemet osztanám meg testvéreimmel, 1986-ban történt, tehát én nem voltam 30 éves. Nagybőjt első vasárnapján este késő órákban beugrott hozzám a főnököm, Círiák atya, hogy csomagoljak, mert az éjféli vonattal utaznom kell Segesvárra, ahol kezdenem kell egy lelki gyakorlatot. Készületlenül. Ez azt jelentette, hogy délelőtt ki se bújtam jóformán a házból, készültem, hogy este tudjak beszélni. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, amúgy is Szent József ünnep és búcsú. Én úgy egyszer vagy kétszer találkoztam a principálison, a Sepesvári plébános úrral, Harai Jánossal, nyugodjék, azóta meghalt, de különösebben nem ismertem. Kedden azt mondta a plébános atya, hogy ő elmegy a városba, ha valaki keresi, akkor mondjam meg, hogy ekkora jöjjön vissza, ha meg pedig van ideje, hát várja meg. Jóformán el sem ment a plébános úr, csengettek az ajtón, én kimentem megnézni, hogy ki az, aki csenget. Pedelsai megcsapott a trágyaszag, istáló trágyaszag. Egy öreg bácsi állt előttem, nem tudom, a férfiak biztos emlékeznek, régen voltak faluhelyen ilyen posztószáru csizmák, ilyen posztószáru csizmával, bakancs alsóval, az is istáló trágyás volt, a bácsinak a kezei berekedezve, fekete körmök, és áradt az istáló szag belőle, az esperes urat kereste. De nem mondta a nevét, hát én nem ismertem. És mondtam, az esperes úr ekkor és ekkor jön vissza, tessék visszajönni, vagy ha úgy gondolja, úgy gondolta, és a bácsi oda leült. Én visszamentem a szobába folytatni a készülődést. Jó óra is eltelt, ha nem több, és egyszer hangos beszéde lettem, figyelmes, szervusz Jóska bátyám, szervusz esperes úr, és sejtettem valamit, elkaskáztam, jövök ki a folyósóra, hogy mi is történt, és látom, hogy ölelik egymást. Akkor már nagyon kíváncsi voltam, hogy miről is van szó, hát kiderült, hogy ez az általam oda csak úgy leültetett, istáló trágyaszaktól bűzlő bácsi, az nem más, mint a Bólyai plébános, a híres Dani Gergelynek, a templomépítő gyímesi papnak az édes testvére, Jóska bácsi, aki Bólyában volt plébános, 21 néhány híve volt akkor csak neki, és meg tudja élni, hát bivajokat enyésztett. Fejte őket, rendezte őket, hát nyilvánvaló átvette a ruhája. Ugyan nem tehettem róla, hogy nem ismertem kolozsvári káplánként a bólyai öreg papbácsot, mert nem voltam onnan ismernem, de úgy éreztem, hogy én valamit nagyon rosszul csináltam. Egy embert a ruhája illata és ápolatlansága alapján leültettem. A szónak igaz értelme. Holott ez pap volt, de ez nem az, hogy pap volt, Isten gyermeke volt, ember volt. És nagyon sokszor belecsúszunk az ilyen személyválogatásba, hogy valakit azt gondoljuk, holott nem. És ha már a személyválogatásról van szó, itt a kedves híveknek egy része is elköveti ezt a hibát. Ezelőtt pár esztendővel Nagybőjt első vasárnapján lejött egyházmegyén főpásztora, és 7 embernek áldoztatási engedélyt adott. Nem engedélyt, parancsot, hogy segítsetek lelkipásztoraitoknak áldoztatni. És vannak olyan hívek, akik köpnek az egyháznak a tanítására, köpnek a püspökre, és látom, hogy átsorolnak, mert ők a papnál akarnak áldozni. Ez személyválogatásnak a durva megnyilvánulása. Ugyanazt a Krisztust osztják ki ők is, mint én. És nem a saját fejüktől, hanem a püspöknek a parancsára. És ők el 3 évig készülve tanultak. Ha én ezt megteszem, akkor kétségbe vonom egyházamnak a tanítását, ami igen-igen súlyos bűn. Ők nem maguktól álltak oda, az egyház állította őket oda, ebben az ordító pap hiányban, ami most van. Például kedden összetörte magát az új ákosvaldi plébános úr, autóval esetten a kórházban van, medencecsontrepedés, lábtörés, rekeszizomsérvel műtötték sürgösen. Mi kell ellássuk Ákosfalvát is. Éppen, hogy csak bőzzük a munkát. És a hívek részéről van lenne a mellőjállás, a segítőkészség, ha alkalmazkodnak az állapotokhoz. Tehát nem a személyválogatás, vagy a rátóafisáknak a bűnébe esni, hanem igen, segíteni azzal, hogy megértjük, hogy van egy szituáció, van egy helyzet, amit meg kell oldani, amit túl kell élni, és nem sérült lélekkel, hanem vidáman, fölemelt fővel. De amúgy az Úr maga sem személyválogató, mert Pál apostolt, aki üldözte a keresztényeket, meghívta, Pétert, aki megtagadta őt, meghívta, Ágastont, aki megjárta a bűnnek minden mélységét, meghívta, és püspök, egyháztanító lett belőle, a buta Viennei János meghívta, és szent lett belőle, olyan buta volt, hogy nem tudta megtanulni a latin nyelvet. Vagy az egészen szegény Domboszkó János meghívta, hogy rendet alapítson, a gazda posztókereskedőt meghívta, hogy legyen Szent Ferenc belőle. Hát az Úr mindig meghív, nem követel személyválogatást. Tehát ennek következtében a mi dolgunk is az, hogy ilyet ne tegyünk. Hanem próbáljunk örülni annak, hogy hallunk, és meghalljuk az üzenetet. Próbáljunk örülni annak, hogy van nyelvünk, és dicsérhetjük az Istent. Próbáljunk örülni annak, hogy látunk, és megláthatjuk Isten csodálatos világát.